2016. március 27-i prédikáció, húsvét.
Fennállva hallgassuk meg, testvéreim, azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található János evangéliumában a 20. fejezetben, az első 18 versekben, válogatott verseiben. Nem az összeset fogom elolvasni. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba. Látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Asszony, miért sírsz? Kérdezik tőle. Mert elvitték az én uramat, válaszolja, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látja, hogy Jézus állott. De nem ismerte fel, hogy Jézus az. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Kérdezte Jézus. Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el, mondd meg nekem, hová tetted, és én elmegyek, hogy elhozzam. Mária, mondta neki Jézus. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus így szólt hozzá. Ne tartóztass, még nem mentem fel az atyához. Menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. A magdalai Mária elment, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és elmondta, mit mondott neki. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a magdalai Mária számára ez a húsvét hajnalának az íve, a története. Látja kora hajnalban, korán reggel, amikor még sötét van, mégis azt látja, meglátja, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. És azzal ér véget az ő története, legalábbis itt, a húsvét hajnalán, hogy elmondja a tanítványoknak, hogy láttam az Urat, és elmondja az üzenetet. Ezt az utat járjuk be Máriával, Péterrel és Jánossal. A szomorúságban, a sötétségben kezdődik a történet. Pont ott, ahol nagypénteken abba hagytuk. Az életüknek a kerete, Mária Magdolna életének a kerete is innentől a halál, az elbukás, a kudarc. És még egy utolsó vágy, hogy gondoskodjon a testről. Még egy utolsó vágy, hogy lássa. Mária Magdolna egy elhengerített követ lát. Ugyanezt látja majd meg Péter és János. Mindhárman ugyanazt látják, mégis más valóság konstruálódik belőle. Látom a tényeket, és mégis más lesz a valóság. Különböző valóságok jönnek létre. Elsőként megy a magdalai Mária. Azért megy ő elsőként, mert ő nagyon-nagyon sokat kapott. Talán többet kapott Jézustól, mint Péter és János. Azt olvassuk, hogy Jézus hét ördögöt űzött ki belőle. Nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelent, de a szám nagyságából arra következtethetünk, hogy Mária Magdolnának nagyon nehéz és megkötözött élete volt. Esélye nem volt a normális emberi életre. És az, hogy erre mégis esélye lett, hogy mégis teljes életet élhetett, ezt senki másnak nem köszönhette, mint Jézusnak. Ezért megy ő. És most azt látja, hogy el van hengerítve a kő a sírbolt előtt. Ezek a tények, ezt látja. Milyen értelmet, milyen magyarázatot ad ennek? Milyen értelmet, milyen magyarázatot adok én ennek? Nyilvánvaló olyat, amit be tudok illeszteni az eddigi ismereteimbe. Olyat, ami megfelel az eddigi tapasztalataimnak. És éppen ezért mindennek csak egy tragikus olvasata lehet. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elvitték, ellopták a testét. Csak ezt jelenteti. Annyira elkeserítő és tragikus ez a látvány, hogy Mária nem is jár utána. Nem lép be a sírboltba, mint majd később a férfia. Nem néz be, nem vizsgálódik. Egyszerűen kétségbe esik. Teljes a megfosztottság. Megölték, és még a teste sincs meg. Tények, jelenségek, és a mindennapokba beilleszthető magyarázat. Semmi más, mint az emberi gonoszság értelmezi a történteket. Nyilván nem Mária gonoszsága, hanem az a gonoszság és az az erőszak, amit megélt Mária Magdolna a többi tanítvánnyal együtt nagypénteken a passióban. Az az aljasság és gyűlölet, ahogy megölték a barátjukat, a mesterüket. Csak ezen a gonoszságon keresztül lehet értelmezni azt, ami történt. Most még a testét is elvitték. Csak így tud gondolkodni a világról Mária Magdolna. Jézus szavai, korábbi szavai a felejtés homályába vesznek. Pontosabban a fele megvan. Az a része, amikor Jézus arról beszél, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. Ez bizony megtörtént. De a mondat másik fele, az elveszett a felejtés homályába, tudnélik, hogy harmadnapra föltámad. A fájdalom realistává tesz. És a realitás az, amit láttunk, és amit most látok, és Jézus szavaira pedig nem emlékezem. A valóság tényei a magyarázattal nyerik el a jelentőségüket, és ez most egy szomorú és fájdalmas magyarázat. Az egyetlen lehetséges magyarázat. Mást nem tud elképzelni. A valóságot kiterjesztő, kitágító szavakra nem emlékszik Mária. Ugye értjük őt. Akinek nagyon fáj a lelke, annak beszűkül a világa. Az nem tud más olvasatot. Az nem talál más megoldást, más magyarázatot. Amikor a veszteségeinkre tekintünk, a kudarcainkra, a sikertelenségünkre, vagy éppen a szeretünk elvesztésére, a gyászban nem tudunk más magyarázatot, csak a veszteségét, a szomorúságét. Csak tragédiát tud látni Mária, és csak a gonoszságot tudja látni Mária. Ez a veszteség olvasata. Egy passzív elképzelés. Ellopták a tehetetlen testet. Az aktív magyarázatnak még nincs helye. Feltámadt. A halott emberek, a halott dolgok nem kelnek újra életre, nem támadnak fel. Ez a mindennapi tapasztalat. Bár úgy tudjuk, hogy Mária láthatta Lázár feltámasztását, de ez is most a felejtés homályába veszik. Aki meghalt, annak végérvényesen vége. Ennyit él meg itt az első képben Mária Magdolna. De elmegy ezzel a szomorúsággal és ezzel a tragikus olvasattal Péterhez és Jánoshoz, és elmondja nekik, akik rögtön elindulnak. Futnak a sír felé, János a fiatalabb hamarabb odaér, de megvárja, előre engedi Pétert, az idősebbet, a tanítványoknak a vezetőjét. És addig Mária Magdolnát láttuk, most Pétert látjuk. Azt látjuk, hogy Péter szemléli, amit lát. Tényszerűen olvassuk, hogy látja a lepleket, és látja külön, összeköngyölve a kendőt. De nem olvassuk, hogy bármilyen értelmet is ad annak, amit lát. Valószínű nem ad neki értelmet. Legalábbis nem tudunk róla. Nem érti, és nem jut jelentéshez sem Péter. Jelentés nélküli számára a helyzet. Ez is ismerős. Ez az a pillanat, amikor valaki sokkos állapotba kerül. Ilyen arcokat láttunk a belgiumi robbantás után is. Amikor csak üresen néznek. Lehetséges, hogy Pétert így éri ez a látvány. Vesztességet, ürességet érez. Azt érzi, hogy üres a lelke. Nem tudjuk érezni, és nem tudjuk értelmezni, ami történt. Veszteségeinkben ez az üresség is ismerős lehet. És most belép János is, akiről ezt olvassuk, hogy ő is mindezt megnézi, amit Péter, és azt olvassuk, hogy János látta és hitt. Ő a szeretett tanítvány. Ismerjük a kisherceg meséjéből is, hogy jól csak a szívével lát az ember. János pedig egy ilyen szívével látó ember. Ő benne megjelennek az emlékek. Ő benne megjelennek az ígéretek. Lát és hisz. De figyeljünk csak oda, mégiscsak van egy érdekes momentuma ennek, tudnélik az, hogy nem mond semmit. Nem mond semmit. Nem mondja el Péternek, hogy ő amit lát, azt hogyan látja. Nem adja tovább a hitet. Ez most nem megy. Ez most csak az övé tud lenni. Ezt most nem tudja elmondani a többieknek. Nem tudja elmondani a mellette álló, talán üres szívvel és lélekkel álló Péternek. Nem tud most rajta segíteni. Talán maga János se meri elég közel engedni magához azt, amit érez. Kimondhatatlan, vállalhatatlan. Talán ezt érzi, és ezért így gondolja. Ez hát, testvéreim, az első kép, a húsvét hajnalának az első képe. Látnak mindnyájan, Mária is, Péter is, János is, és mégis mást látnak, legalábbis más értelmet adnak a látványnak. Mária látja, és van egy nagyon tragikus és negatív olvasata. Péter ürességet él meg, sokkot kap. János pedig megérti és hisz, de elnémul. Még kimondhatatlan mindez. Így jutunk el a második képhez. Az ürességet megélő és a látó tanítvány furcsa módon hazamenne. A két tanítvány hazament. Rövid, lakonikus mondat. És ott hagyták Máriát. Nem vitték magukkal, vagy nem akart elmenni. Mindenesetre Mária ott marad a sír előtt, az üres sír előtt, és sír. Az elnémult tanítványok pedig hazamennek. kívül áll, még mindig kívül, a síron kívül, és sír. És egyszer csak lát két angyalt. Nagyon érdekes. Két tanítvány hazamegy, és két angyal pedig megjelenik. Társakat lát Mária. Két angyal, aki beszél vele, aki nem hagyja magára, miközben a tanítványok magára hagyták őt. Kap társakat a fájdalomban. Nem azok vannak mellette, akiktől ez elvárható lenne. Péter és János elmentek. Persze, akár gondolhatunk arra is, hogy ez a két angyal nem más, mint Péter és János jobbik része. Péter és János angyali része, akik tudják, hogy az a dolguk, hogy ott maradjanak a síró mellett. Hogy ott maradjanak amellett, aki a legjobban érintett, akinek a legjobban fáj. És azt kérdezik az angyalok, amire ennek az asszonynak szüksége van, amit olyan jó lett volna, ha Péter és János is megkérdez, asszony, miért sírsz? Végre nem magába kell tartani azt a negatív értelmezést, amire jutott. Végre két értő embernek, angyalnak elmondhatja. És miközben elmondja, miközben megerednek a szavak, aközben meg is fordul Mária. Nyilván szimbolikus ez is, mint János evangéliumában annyi minden, a fordulat. Ki tud egy pillanatra mozdulni a síra meredtségből? El tud egy pillanatra tekinteni attól, hogy az üres sírt és a jól ismert, a maga számára jól ismert tragikus magyarázatot a gonoszságról, hogy ne csak arra figyeljen. Megfordul és látja Jézust, de mégsem látja Jézust. Megint mást lát valóságnak, mint ami. A kertészt látja, és nem Jézust. A látás nem segít. Egy másik érzékszerre van szükség, a fülre. A hang viszi őt közelebb a megértéshez, a megérzéshez. A hang, amelyik a nevét mondja, hogy Mária. Hát ez a hang a katarzis. Ez a hang a feltámadás. Neveden hívtalak, enyém vagy. Ősi üzenet. Az Ószövetségből jövő ősi üzenet. A keresztségben elhangzó ígéret. Neveden hívtalak, az enyém vagy. Ezt mondja Mária Magdolnának, ezt mondja az előtte lévő generációknak, és ezt mondja az utána jövőknek, és ezt mondja nekünk is. A nevünket mondja ki. Ettől lesz élet, ettől lesz feltámadás. Ettől épül újra a meghalt kapcsolat, az én és te. Ez az alap, ez a találkozás. Ez a pillanat Máriának pont ugyanolyan, mint Péternek, Jánosnak és Jakabnak a megdicsülés hegye. Amikor együtt vannak Jézussal, és látják az ő dicsőségét. Egyszerre minden átfordul. Megélem az élet, a tovább élet lehetőségét, a feltámadás lehetőségét, és Mária szeretné birtokba venni ezt a pillanatot, pont úgy, mint a tanítványok. És Jézus ezt nem engedi. Azt mondja neki, hogy ne érints engem, még nem mentem föl az atyához. Máriának megint meg kell valamit értenie, hogy a szeretet az nem birtoklás, hanem a szeretet az szabadság. A szeretetben benne van az elengedés. Úgy az enyém, a másik, ha elengedem, ha szabadon hagyom. Nagyon nehéz lecke, a füleinkkel halljuk, az agyunkkal megértjük, de megélni nagyon nehéz, nap mint nap. Engedni, hogy a te legyen, az én meg én. Hogy ne kebelezzük be egymást, sem a házasságban, sem a barátságban, sem a szülő-gyermek kapcsolatban. Ne kebelezzük be egymást, hanem adjuk meg egymásnak a szabadságot. Én és te. Megtörténik ez a találkozás, megtörténik ez a pillanat, hogy Mária megérti, hogy mit jelent szabadon engedni Jézust, és kap egy feladatot. Mindjárt az elején egy feladatot kap. Menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik. Ugye halljuk Jézus szavát. Nem azt mondja, hogy menj el a testvéreidhez, hanem menj el az én testvéreimhez, akik a te testvéreid is. És mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz, aki a ti atyátok. Az én Istenemhez, aki a ti istenetek. A történetünk, a sorsunk, életünk Istennél együtt van. Oda viszi. Mi itt maradunk, de ő ezt oda viszi. Nehéz ezt érteni. Talán inkább érezni lehet. Testvére vagyok Jézusnak, összetartozunk. A történetünk is összetartozik. Meg hát a többieknek is a testvére vagyok. Velük is összetartozik a történetünk és a sorsunk. Közös az atyánk, közös az Istenünk. Ezt nehéz érteni. Nehéz megérteni a jelentőségét. Mária csak annyit tud tenni, hogy elmegy a tanítványokhoz, és elmondja az ő személyes hitvallását, ami nagyon rövid húsvéti prédikáció. Láttam az Urat. Ennyi, amit én erről el tudok mondani nektek. Én láttam. És el tudom mondani, hogy mi az üzenete a ti számotokra. Ennyi. Ennél többet nem tehet. Hol láttam őt? Hogy láttam őt? A húsvétokban, a húsvétban. Mert ez a húsvéti üzenet, hogy láttam az Urat. És mindenkinek megvan a személyes húsvéti története. Hiszem, hogy mindnyájunknak. Lehet, hogy nem most ebben a pillanatban, de tudom, hogy van húsvéti történetünk. Ahogy van húsvéti története Péternek, Jánosnak és Máriának. És azt is tudom, hogy nem ér véget a húsvéti találkozások sora. Nem ér véget a húsvéti történet. Még lesz, még folytatódik. Itt a Bibliában és az életünkben is. Amen.